Szeptember 22-e és október 23-a között lesz a Flaster első budapesti köztéri kortárs művészeti biennálé. És aki itt van velem, Gadó Flóra, a BTM Budapest Galéria kurátora, a Flaster egyik szervezője. Hello Flóra!
Hello, és köszönöm a meghívást.
Köszi, hogy itt vagy. Jó hosszú dolgokat írtatok itt össze. A Flaster az ugye addig oké, de budapesti köztéri kortárs művészeti biennálé. Az első, és szerintem átfogó kérdés, ami ezzel kapcsolatban eszembe jut, az az, hogy az utcára kell, hogy költözzön-e a kortárs művészet.
Igen, ez egy jó kérdés. Alapvetően azt gondoljuk, hogy nem kell, de lehet.
De érdemes.
De érdemes.
Én egyre inkább ezt érzem, hogy érdemes.
Abszolút érdemes. Nyilván ez összefügg azzal is, hogy mi is abban hiszünk, hogy fontos, hogy a kortárs művészetet hozzáférhetővé tegyük, elérhetőbbé, közérthetőbbé, illetve hogy a városnak olyan történeteire helyeződjön a hangsúly, ami mondjuk eddig háttérbe szorult, mert ez még fontos ilyen plusz információ, hogy az egész biennálé, ez a Pest-Buda és Óbuda egyesítésének a 150. évfordulójának az alkalmából indul el először. Tehát most nagyon sok ilyen esemény lehet látni az elmúlt időszakban, mert még lesz is, ami ilyen kis ennek az egyike.
A projektek, amik érintettek a Flasterben, azok mind e köré épülnek, vagy e köré szerveződnek. Szóval hogy valószínűleg ilyen témákban tudtatok válogatni. Mi volt az a határvonal, ami mentén haladtatok a művek kurálása közben?
Volt egy felhívás, az fontos volt nekünk, hogy egy nyílt pályázat útján érkezzenek be a projektek, ez tavaly 2022 nyarán kezdtünk el ezzel dolgozni, és nagyon örültünk, mert sokan pályáztak, ez alapvetően azért egy ilyen ritka lehetőség, hogy van támogatás egy ilyen projekt létrehozására, és van idő is létrehozni, és nem mondjuk egy hónap múlva kell valamit összecsapni, és végül ugye 10 nyertes projektet választott ki a szakmai zsűri, amiben volt közülünk valaki, a Erős Nikolett, a Budapest Galéria vezetője, volt benne urbanista, más művészeti vezető, illetve olyan szakember, aki a köztérrel foglalkozik, a köztéren való művészeti megrendítésekkel, és azt szerettük volna, tulajdonképpen ez egy ilyen közös pont volt, hogy az egész projekt az illeszkedik abba a koncepcióba, aminek a keretében a főváros megpróbálja újra gondolni, hogy mi az emlékművekhez és a köztérhez való viszonya. És az, hogy mi az emlékmű, és hogy mire hogyan emlékezünk, és ez hogyan lehet meg a köztéren, ez nagyon sok változásra megy át az elmúlt évtizedben, és azt gondolta a mi csapatunk is, hogy ez nem szükséges, hogy mondjuk egy statikus tárgy legyen, vagy olyan műtárgy, amit kirakunk a térben, hanem nagyon sok olyan projektet is beválasztottunk, ami valamilyen eseményt fog létrehozni, tehát akár egy performance, akár tánc, akár egy beszélgetés, akár futás, ami valahogy kitágítja azt, hogy mit gondolunk kortárs képzőművészetről, mert hogy nem csak az a kortárs képzőművészet, hogy bemész egy galériába és látsz festményeket a falon, persze az is szuper, hanem ez egy sokkal tágabb és sokkal interdisziplinárisabb műfaj.
Visszatérve a beszélgetésünk elején, behoztam azt, hogy a kortárs művészetnek az utcára kell költözni. Hát azért tettem fel, mert 10 évvel ezelőtt körülbelül még arról beszéltünk, hogy üresek a falak, és hogy nem értik az emberek a kortárs, meg egyáltalán a művészetet, a vizuális művészetek, azok nem kapnak teret az emberek életterében. És hát nyilván telik az idő, és egyre több olyan kiállítással találkozunk, amik elérhetővé válnak. Te hogy látod most a kortárs művészetet? Képes befogadni az utca embere?
Nyilván ha nincs semmiféle mediáció és közvetítés és egy olyan kommunikáció, amivel elérhetővé válik, akkor nem gondolom, hogy ez ennyire egyszerűen, nem azért, mert az utcembere nem tudja, hanem mert azt gondolom, hogy nekünk, kurátoroknak, művészeti szervezőknek, vagy kulturális munkásoknak feladatunk az, hogy olyan hidakat építsünk, meg olyan utakat hozzunk létre, hogy megszeretessük és megpróbáljuk a bárkivel tulajdonképpen így megértetni azt, hogy ez miért izgalmas, miért lehet izgalmas mondjuk az, hogy Margit-szigeti futókörön Szent Margit életét feldolgozó zászlók lesznek, vagy miért lehet izgalmas az, hogy valaki reflektál arra, hogy miért nem lehet gyümölcsfát ültetni a városban, de hogy ez, és mi is azon dolgozunk, hogy nyilván a kommunikáción keresztül, a kapcsolódó programokkal keresztül létrejön ez a kapcsolat, és nem, nyilván persze az is szuper, és arra is számítunk, hogy valaki mondjuk így véletlenül belefut ezekbe a munkákba, de nekem az a tapasztalatom, hogy azért ez így önmagától nem szokott történni, tehát hogy mondjuk más helyeken, amikor ilyen eseményeken voltam, azért nagyon ritka, hogy valaki csak úgy sétálgat, és egyszerűen, tehát ezek nem amúgy is sokkal finomabb, meg érzékenyebb munkák lesznek, ne úgy képzeld el, vagy képzeljék el a hallgatók, hogy sét az utcán, és ott lesz egy ilyen, nem tudom, óriási szobor, és akkor, hanem ennél picit azért ilyen árnyaltabb, meg komplexebb dolgok.
A kortárs művészet egyébként is egy nagyon, nagyon sok esetben megkapja azt a kritikát, hogy bluff. És az tökre érdekel, hogy ma, amikor olyan sok minden elérhető, az olyan alkotói folyamatok, amikhez nem feltétlen szükséges az előképzettség, és persze nem attól művész valaki, mert jó képzést kap, hanem azért, mert érzéke van hozzá. De ebben a művészeti klímában szerinted mennyi a, itt teszem föl, mennyi a kókler? Fölismerhető-e az, hogy valaki kókler?
Hát én amúgy nem biztos, hogy ezeket a szavakat használnám, vagy nem biztos, hogy minősíteném a dolgokat. Nyilván az egész művészeti intézményrendszernek van egy olyan része, ami a tanult hivatásos művészekről szól, van egy olyan része, ami mondjuk az önképzett amatőr művészekről szól, amivel szintén semmi baj, ezek abszolút megférnek egymás mellett, és sajnos olyan is van, nyilván a jelen Magyarországon meg világban, ahol mondjuk valaki egy profi művész, legyen az képzőművész, vagy táncos, vagy filmes, de nem tud mondjuk elhelyezkedni, és nem tud megélni a munkájából. Tehát szerintem értem a kérdést, de inkább azt tartom ebben izgalmasnak, mint sem, hogy különbséget tegyünk mondjuk profi, vagy igazán jó művész és kókler között, az, hogy hogyan teremtsünk olyan lehetőségeket, ahol a művészettel foglalkozni kívánó, és valamilyen fajta ilyen kritikai művészeti felfogásba illeszkedő munkák meg tudnak jelenni. És ezért gondolom azt, hogy maga a flaster, és ez el tud indulni, nyilván meglátjuk, hogy lesz a folytatás, meg hogy fog sikerülni, azért ez most egy pilot egyelőre. Már szerintem az, hogy ma mondjuk 10 projekt tudott egy normális költségvetésből új munkát létrehozni, az egy viszonylag ritka helyzet, amikor mindenhol költségmegvonások vannak és zárolások, tehát hogy én inkább ezt a részét tartom fontosnak, hogy persze én azzal nehezen tudok, nem fog senki is meggyőzni arról, hogy a művészet nem blöff, mert azt gondolom, hogy ez nem egy vita kérdés, hogy érted, de hogy igen, én inkább ezt emelném ki, hogy próbáljunk meg, mint intézmények, tehát hogy én intézményben dolgozom, és nem független kurátor vagyok, olyan platformokat létrehozni, olyan helyzetekbe hozni művészeket, ahol meg tudják csinálni azt, amit elképzeltek, és amit szeretnének.
Beszéljünk egy picit a projektekről, mert egy több mindenről van szó, itt több köztérről van szó, és az például, nem tudom, hogy a közterek válogatták-e meg a műveket, vagy teljesen random kerülnek majd ki művek teljesen random helyekre?
Igen, ez úgy volt, hogy a pályázati felhívásban, amire a projektek ugye jelentkeztek, már azt kértük tőlük, hogy adott konkrét helyszínre tervezzenek munkát, és olyan műveket is kerestünk, amik valamilyen módon annak a térnek a történetét dolgozzák fel, vagy említettem, különböző elfeledett, vagy háttérbe szorított, vagy egyszerűen csak alulreprezentált történeteket mutatnak be, és ezért végül is az lett, hogy a városnak nagyon különböző pontjain lesznek események, van olyan, ami végiglátogatható lesz, egy installáció, tehát hogy a kezdettől szeptember 22-től október 23-ig, de vannak olyan projektek, amik csak bizonyos alkalmakkor lehetnek majd láthatók, és ebben szerintem az izgalmas, hogy lesznek olyan helyszínek, amiket mindenki ismer, és átmegy a Blahalúza téren minden nap, de nem tudja mondjuk, hogy a Kelemen Kristóf és Törő Tíma előadásában milyen halétrend tüntetések voltak ott, de ismeri a teret, és mondjuk vannak hozzá különböző érzetei Blaha aluljáróhoz, de vannak olyan terek, ahol meg mondjuk Elvis Presley parkban nevő szökőkút, ami ilyen teljesen zárványszerű pontja a városnak, és nem sokan ismerik, tehát hogy sokféle ez a tér, és a projektek is sokfélék, amik reflektálnak rájuk.
A Fülke az mire reflektál?
A Fülke projekt, Antal Balázs projektje, az például, ez is egy ilyen érdekes kiinduló pont, itt nem egy konkrét történet van, vagy valamilyen félén elnyomott narratíva, hanem egy ilyen tulajdonképpen építészeti, urbanisztikai adottságból indul ki. Ugye az a lényeg, hogy nagyon sok ilyen üres szoborfülke van a városban, amiben ő egy olyan potenciált látott, hogy érdemesen ezeket műalkotásokkal megtölteni.
Ezek miért üresek, azt lehet tudni? Ott volt valami valamikor?
Volt valami valamikor, vagy egyszerűen csak ilyen dekorációs felületnek készült, de általában volt valami valamikor, csak megsemmisült, nem pótolták, megrogálták, elkerült, és
új szelek fújtak.
Igen, az is lehet, de hogy nagyon sokszor ez így tényleg egyszerűen nem tudni, és lehet, hogy mondjuk a tervezéskor akartak nem tudod csinálni, de aztán nem történt meg. És ő pont erre gondolt, hogy ez egy ilyen nagyon apró gesztus, hogy ez minden nap elmenjünk ilyen épületek mellett, de hogy nem veszük észre ezt a hiányt, és hogy ő végül is most a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek a szobrász hallgatóival dolgozott együtt, ott is volt egy ilyen plusz pályázat, és három ilyen helyszín lesz, ahol három művésznek a munkája lesz látható, ami annak az adott háznak a történetére reagál végül is.
Most, mint kultúrmunkást, kurátort kérdezlek, nagy általánosságban, a művészetet azt hogyan lehet megóvni az ideológiák támadásától? Gondolok itt arra, hogy befogadóként én hogyan tudom eldönteni, hogy tegnap még valami tetszett, de ma meg már azt mondják, hogy az nem jó, mert az valaki olyan csinálta. És ilyen sajnos ez gyakori. Vagy ennek a fordítottja. Szóval, hogyha egy amatőr befogadó vagyok, aki a művészetekre fogékony, de vannak ilyen hatások, amik megpróbálnak terelni valahová, ezektől hogyan tudom saját magamat megóvni, és a művészetet hogyan lehet megóvni ezektől?
Hát szerintem alapvetően úgy, hogy az ember tájékozódik, és megpróbál különböző perspektívákat befogadni és átlátni, és próbálja a saját, nem tudom, ízléses értékítéletét kialakítani az évek során, mint kultúra fogyasztó és művészetkedvelő, és mondjuk azt gondolom, hogy van különbség nyilván az ideológiai alapon létrejövő művek és a kritikus munkák között, tehát hogy ez egy nagy különbség, hogy szerencsére most már alapvetően nem kell bizonyos ideológiát reprezentálni a művészeknek, tehát létezik valamennyire szabadság ebben, bennyiben egy csomó dolog tabu, és nagyon sok mindenről nem lehet, vagy nem úgy lehet beszélni, de itt azért a projektek nagy része megpróbál valamiféle kritikai pozíciót fölvenni, ami alatt azt értem, hogy mivel pont a kiinduló pont ezek az elhallgatott történetek és a városnak az ismeretlen arca, ezért szükségszerűen benne van egy olyan aspektus is, hogy miért nem beszéltünk ezekről a dolgokról, miért merültek feledésbe, miért nem dolgozta fel őket senki, és ezt megpróbálni valahogy egy izgalmas és közérthető módon bemutatni.
Az a kérdés itt, hogy hogyan lehet ezeket továbbvinni, mert az az érzésem, hogy szeptember 22 és október 23 között, ez egy szűk hónap,
igen.
Az oké, ez egyszer beszélünk akár elhallgatott dolgokról, de utána mi lesz?
Ez egy jó kérdés, nyilván minden ilyen projektnél felmerül, ami mondjuk részvételi és különböző emberek munkája van jön létre, vagy köztéren van, és efemer, tehát nem maradott, ugye ez is fontos része volt, amúgy az egész projektnek egy előzménye a tavaly áprilisban szintén mi szerveztünk ideglenes COVID emlékműveket, ami a COVID áldozatainak állított emléket, de szintén nem egy ilyen statikus, fix emlékmű formájában, hanem tánc, zene és performance formájában, tehát hogy ott is egy így a múlandóság, meg az efemeritás, meg a nem maradandóság volt hangsúlyban, de szerintem ez azért érdekes, mert nyilván nekünk is kell gondolkozni azokon az utakon, meg forrásokon, amiken keresztül ezekről lehet utána is beszélni. Tehát mondjuk az, hogy ezek a munkák hogyan jelennek meg utána a művészek életművében, be tudja mutatni máshol, vagy ez mondjuk csak abban az adott időszakban, az adott helyszínen értelmezhető, ez is egy kérdés. De én azt gondolom, hogy ezzel szeretnék elkezdeni egy párbeszédet, és mondjuk már most látjuk, hogy mennyit tanulunk, és hogyan lehetne még jobbá tenni a másodikat, tehát hogyha lesz egy második flaster, de azt gondolom, hogy ezt addig nem lehet még eldönteni, ameddig nem indul el, és nem zárulnak le a projektek, hogy kinek, vagy melyik projektnek milyen folytatása lesz. Annyit még hozzátennék, hogy a művészek nagy százalékában ezért ez valamilyen módon illeszkedik az életművükbe, tehát hogy nem egy ilyen teljesen random projekt, és nyilván az adott művésznek a saját működésén is múlik, hogy ő ezt később hogy kommunikálja, hogyan prezentálja, és lehet, hogy mondjuk olyan lesz ennek a projektnek a továbbélés, hogy az adott művész meghívják egy másik városban egy biennálére, úgyhogy nem ezzel, de hogy ott is hozzon itt valamit a köztérben, mert hogy ez mondjuk tök jól sikerült, és olyan szimpatikus volt nekik. Tehát ilyen folytatások lehetnek.
Na jó van, legyen, meg hát a szokás lesz belőle is, a közterek tele lesznek kortárs művészettel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma.
Köszönöm.
Gadó Flórával, a BTM Budapest Galéria kurátorával, a Flasterről beszélgettünk. A szerkesztőtársam Czoller Andi nevében is köszönöm mindenkinek a figyelmet. További szép estét, jó rádiózást, szevasztok!